Nagyon szeretettel köszöntelek benneteket a téma kapcsán, és csak egy pár szóban gyorsan utalnék arra, hogy miről volt már szó korábban. Tehát a téma maga az úrasztala kérdése, hogy mi is ez az úrasztala, ugyanis az úrasztala egy olyan fogalommá vált a kereszténységben, aminek nagyon komoly jelentése van, de hogy honnan jön ez a kifejezés. Ez a 1 Korintus 10-11-ben szerepel ez a kifejezés, és az úrvacsorához is kapcsolódik. És a kérdés, hogy hogy kapcsolódik az úrvacsorához. És négy részben tárgyaltam, illetve tárgyalom ezt a témát. Korábban megnéztük, hogy az úrasztala mit jelent az egyházatyáknál, és utána megnéztük, hogy a kenyér megtörésének a kifejezése, mindannyian ismeritek a Bibliából ezt a fordulatot, hogy a kenyér megtörése, ez kapcsolódik az úrvacsorához? A válasz az volt, hogy nem, bár hozzá kapcsolják. És most a lezáró témában megnézzük a konkrét részt, hogy miről van szó az 1 Korintus 10 és 11-ben. És csak nagyon röviden összefoglalva a előző pontokból, az egyházatyáknál azt láttuk, hogy az ez úrasztala kifejezés az egy nagyon korai gyakorlat volt, és egy olyan rituálé alakult ki, ami semmi közös vonással nem rendelkezett Jesua és az apostolok gyakorlatával, illetve nem is élvezte a támogatásukat. Kialakult egy mágikus és misztikus karaktere az asztalnak, a kenyér és bor úgymond átváltoztatták, és igazán ez az egész dolog, ami ott kialakult, ez több kapcsolatot mutatott bizonyos pogány gyakorlatokkal, mint avval a mesiási gyakorlattal, ami Pészákkor történt, úgymond az utolsó vacsora keretein belül. Ráadásul ugye az egyházatyáknak nagyszámú zsidó ellenes megjegyzései is gyanúsá teszik ezt az egész fejlődési folyamatot, mert egyrészt úgy tűnik, hogy utánozni akarták a Tanahot, a Mózes, illetve hát az ószövetségi könyveket, és közben meg a körül levő zsidó vonatkoztatás rendszeresen figyelmen kívül hagyták. És semmi jel nem mutat arra a korai írásokban, az egyházatyáknál sem, hogy az úrasztaláról bármit is vettek volna Jézustól és az apostoloktól, tehát hogy nekik lett volna egy olyan kezdeményezése, amire aztán a későbbi rendszer épül. A második témát, amit megvizsgáltunk, az a kenyér megtörése volt, ugyanis a kenyér megtörésén azt gondolom, hogy tegye fel a kezét, aki nem, de a legtöbben az úrvacsorát értjük. Van, aki nem azt értette a kenyér megtörése alatt, mikor ezt olvassuk például az abcselbe, hogy megtörte a kenyeret, akkor az úrvacsorára gondoltok? Most már nem, mert ti már itt voltatok az előző órán, értem, de ugye, hogy a kenyér megtörése... Én is arra gondoltam, még a honlapunkon is úgy van fenn a közösség leírása az abcsel 2-ből, hogy a kenyér megtörése az úrvacsorára utal. Úgyhogy mondtam, hogy alapító okiratot kell módosítanunk. Majd meghallgatjuk a kifogásokat. Most csak összefoglalom. Tehát... Ugye végignéztük az összes kifejezést a kenyér megtörésével kapcsolatban, és ezt meg lehet állapítani, hogy akkor az első században ez egy olyan zsidó kifejezés volt, ami az étkezés megkezdését jelentette, nem volt szokványos a görög szövegekben, bárhol találkoztunk vele, magára az étkezésre utalt, és ehhez kapcsolódhatott egy ima is, akár a családfő vezette be így az étkezést, és tartozhatott hozzá ima. Maga a kenyér megtörése viszont helytelen kapcsolatba hozni ezt a kifejezést az úrasztalával, és nem kapcsolódnak össze. És most befejezésül pedig az úrasztala részt szeretném megnézni, hogy az 1 Korintus 10.21 azt mondja, hogy nem ihatjátok az úr poharát, és az ördögök poharát, nem lehettek az úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Mi a múltkor már felolvastuk kompletten a 1 Korintus 10-et és 11-et, ezt most azért megspórolom nektek. És a kérdés az megint, hogy az eredeti források, tehát ott az időbe visszamenve, találunk-e bármit a zsidó gyakorlatban, ami erre a kifejezésre utal? És ha igen, akkor ott mit jelent ez a kifejezés? És izgalmas kérdés, hogy mit jelent akkor a démonok asztala kifejezés? És a Misna például így említi ezt, és elnézést, most az angolból fordítom, úgyhogy kicsit döcögök. Azt mondja a rabbi Simon, hogyha három ember együtt van egy asztalnál, annélkül, hogy a Tóra szavait beszélné, a Tóráról beszélgetne, akkor az olyan, minthogyha áldozatokat, amit esznek, az a bálványoknak való áldozatadás lenne. Ahogy mondja az Ézsaiás 28.8 is, idézi a Misna, mert minden asztal telve undok okádással, úgyhogy hely sincs anélkül. Tehát mit állít azt, hogyha csak összejönnek a hívők, és nem Istenről gondolkoznak, akkor az lemegy arra a szintre, minthogyha a démonoknak áldoznának a táplálkozásukkal. Tehát, hogy hálaadással kell magyarul tenni azt, amit tesz. Még megyek tovább, hogyha ott a Tóra szavait mondják ki, az olyan, minthogyha az Úr asztaláról ennének, mert azt mondja az Ezékiel 41-42, ezt idézik, fából három sing magas és két sing hosszú szegletei voltak, és talpa és falai fából voltak, és mondá nekem, ez az asztal, amely az Úr előtt áll. Mi ez? Ez a negyedik templomnak a leírása, ezek él 40-48-ban, a Messiási Királyság temploma, és ott van egy asztal, és azt mondja le, hogy ez az Úr asztala, és hogy ez hogy néz ki. És a bölcsek szerint a Tóra tanulása egy szokványos asztalt az Úr asztalává változtat. És ahogy a negyedik templom fából készült oltára is ott az lesz. És ezért érdekes, hogy korábban a legkorábbi hivatkozás az asztalra, az egy isteni jelenléttel van összekapcsolva. 2 Mózes 25-23-30-ban úgy kezdi, hogy csinálj asztalt is sitimfából, és tégy az asztalra szent kenyeret, mely mindenkor előttem legyen. Tehát itt még a sátor leírása és az ottani asztalnak a kifejezése. Tehát az Úr asztala a zsidó gondolkodásban világosan kapcsolódik a sátorhoz, és később a első, majd a második templom szolgálatához. És a Misna említi az érem másik oldalát is, ugyanis ha nincs beszélgetés egy asztalnál a Tóráról, Isten igéjéről, akkor azt mondja, ez olyan, mintha bálványoknak áldozott ételt fogyasztanának. Tehát az asztal ott az oltár képelet helyettesítője az oltárnak, és a rajta levő dolgok pedig az Istennek vagy a bálványoknak adott áldozatokká váltak. És Pál ezt a határozott kijelentést teszi, hogy nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának a részesei. És egy átlagos ugye, hívő, vagy egy, inkább úgy mondom, egy átlagos katolikus, de még protestáns keresztény fejében is, egyrészt a katolikusok fejében ugye mi jelenik meg az Úr asztala kifejezésre, az eukarisztia a maga ceremóniájával, az átváltoztatás tana és mindaz, ami ahhoz tartozik. És könnyű az olvasás közben erre a terítővel leborított asztalra gondolni, egy bármilyen templom vagy gyülekezeti ház középpontjában. Azt részletesen megbeszéltük, hogy ez eredményezte aztán a laikusok szétválasztását, a beavatottak tekétől csak bizonyos emberek szolgálhatták ki. Ennek nagyon hamar üdvözítő szintje lett, akiket kizártak, még a protestánsoknál is később ebből zárták ki, tehát ha valakit mondjuk úgymond gyülekezeti fegyelmezés alá esett, akkor az úrvacsorától fosztották meg. Szerencsére azért azt is megemlítettük, hogy a reformáció jelentősen levette ennek a spirituális tévedését, viszont nem kapcsolta vissza sose a gyökerekhez az egész szertartást. Mi lenne a démonok asztala? Tehát a pogányoknak is volt hasonló szertartásuk, és a választ a szöveg összefüggés adja meg. Pál beszél a pogány isteneknek adott áldozatokról, ha emlékeztek a részre, itt van arról, hogy mit tehetnek meg, mit nem ehetnek meg, hogy nyugodtan megeheted, de ne edd meg, hogyha valakit megbotránkoztatsz, ez az a rész, amit körülötte van. És szembeállítja az Istennek adott templomi áldozatokkal ott a pogány áldozatokat. És visszamenve a történelembe, Izrael a Sínaiánál mit tett? Istent bálványimádásra provokálta. Így kezdődik különben az 1 Korintus 10 leírása, erről mesél ott nekik. Itt a 7-es részben, amely erkölcstelenséget tartalmazott, erről ír a 8-asban, és hitetlenséget a 9-es 10-es versben, vagyis más szavakkal részt vettek ott egyből a törvényadás pillanatában az elején bálványáldozatban. És Pál arra biztatja az olvasóit, hogy lássák a különbséget a pogány és a szent áldozat között, hiszen a templomi áldozatok tanúi voltak a messiás áldozatának, kivált kép a pészachi áldozatnak. A messiás és zsidók még mindig bejártak a templomba 70 előtt, részt vettek az áldozati rendszerben, elfogyasztották a páska bárányt minden évben a templomban, megsütötték otthon és összegyűltek a úgynevezett széderestére. Hogyan mondhatták el a pészachi áldásokat a poharak felett, és egyidőleg részt vettek volna mondjuk valami pogány bálványimádó ivással egybekötött szertartáson? Ezek a szertartások kizárták egymást, és erről beszél itt. A démonok asztala az minden bizonnyal pogány áldozatok elfogyasztására utalt, ezzel szemben az úr asztala pedig a messiásnak felajánlott áldozatok elfogyasztását jelentette. Tehát például béke vagy hála áldozat, amik a templomhoz kötődtek, de leginkább, és ez a kontextus, azt amellé, afelé törek, haladok, hogy az 1 Korintus 10-11-nek a kontextusa az a széder és a páska, és ebbe érthető az 1 Korintus 10-11. Tehát az asztal párhuzama az oltárral illeszkedik a fejezet tágabb kontextusába, és sokkal inkább, mint hogy a kifejezéseket, hogy az úr pohara, meg az úr asztala valami később ilyen eukarisztikus hagyomány lencsén keresztül néznénk. Tehát meg kell értenünk, hogy Pál itt agoda azokkal szemben, akik nem zavartatják magukat, hogy részesüljenek templomi áldozatból és pogány áldozatokból is. Ennek a keveredése ellen beszél a Pál. És végül itt a lezáró részben pedig látni fogjuk, amit most már előre elárultam nektek, tehát nem vagyok jó szappanopera mesélő, hogy ez egy pészachi megemlékezés itt leginkább, aminek a keretében Pál erről beszél. Tehát a levélben a tágabb kontextus az nyilvánvalóan itt egy fiatal korintusi gyülekezet és az ő gyakorlati kérdéseivel foglalkozik Pál. A törvény előtti pereskedésekről beszél, házassági kapcsolatról a 7-esben, étkezési tisztasági kérdésekről, nem zsidókkal való kapcsolatról a 8-asban, tanítók támogatásáról 9-esben, bálványimádás kérdéséről a 10-esben, közös dicséret kérdései, hajviselet, férfi, nő, lelki ajándékok 12-esben, és így tovább rengeteg elképesztő nagy téma előjön ebbe az egy levélben. És a korai messiási gyülekezetek elképesztő mennyiségű új helyzettel találkoznak, és hát gyakorlati válaszokat keresnek az apostoloknál. És a 11. fejezet közvetlen környezete, annak a témáit közös dicséret, hogy hogyan legyenek közösségben férfiak, nők, zsidók, nem zsidók egymás akadályozása nélkül. És a közös evés az a természetes része a közösségnek, és az étkezés körüli gyakorlati kérdések kerülnek előtérbe a fejezetben. És a 11-20-34-es részt, majd olvassátok el megint magatoknak otthon, itt leírt rész a következő elemeket tartalmazza. Az étel megosztása a közösségben. Nem mindenki képes ugyanakkor megérkezni. Néhányan kényszert éreztek a kezdésre, mármint az evés elkezdésére, mielőtt mindenki megérkezett volna. Elegendő bor volt, hogy néhányan részegek legyenek. Az étkezés kapcsolódott az utolsó pészachhoz, amelyet Jesua fogyasztott. Bár lehetséges, tehát nem zárom ki azt, hogy Pál itt egy korai gyülekezet által alapított ilyen agapé étkezési közösséget ír le, lásd Júdás 12, ahol említi ezt a fajta szeretett vendégséget, de azt gondolom, hogy teljesen jogosan feltételezhetjük, hogy itt az éves széderről olvashatunk. Tehát Jesua jelentősen hozzátett a széderhez, ezt mindannyian látjuk az evangéliumokban, hangsúlyozta a harmadik poharat, hangsúlyozta a kenyér megtörését, mint a teste és a vére szimbólumát, és a halálára és a feltámadására való megemlékezést, és a pészach központi üzenete lett a korai gyülekezetnek. A pészachot évszázadok óta ünnepelték a zsidók, és Jézus szavai az utolsó szédert a messiási közösség úrvacsorájává tették. És a széder elfogyasztásának az első század judaizmusában az időpontja, az egy vitatott kérdés volt, hogy körülbelül mikorra esett, mert a Tóra parancsolata szerint az esték között, illetve alkonyatkor kellett ünnepelni, viszont ezt a kifejezést a rabbi különböző képpen értelmezték, és a kérdésük az volt, hogy melyik naphoz is tartozik ez az alkonyat. És az ünnep egyéb időponti szabályozásokat is tartalmazott, például a kovászt nem lehetett később, mint 11-ig el kellett égetni, a munkavégzés délig be kellett fejezni azon a napon, a napi áldozatok percre pontosan a zsidóknál meg voltak határozva, ahogy a páska bárány leülése is, a bárányt megsütötték, ahogy este lett, és semmit nem lehetett fogyasztani belőle éjfél után, az éjfél volt az éjszaka és a nappal elválasztója. És nagyon valószínű itt, hogy a zsidó hívek olyan korán hozzá akartak fogni az étkezéshez, amennyire az csak lehetséges volt, kiváltképp, ha ez egy az egész folyamatban szédereste is benne volt, mert ez egy hosszú ünneplés volt, és látható a misnából, hogy a széder az első században már tartalmazott sok mindent, amit ma, ha valaki zsidó közösségekben forog, és a széder tartalmaz. Ezt mi is beszoktuk mutatni. Legalább 8 elemet lehet találni az evangéliumokban, amik a mai széderrel párhuzamot mutatnak. És itt úgy látszik a korintusiaknál, hogy ahelyett, hogy vártak volna a zsidó hívek, félvén attól, hogy már késés lesz, hozzákezdtek az ünnephez, és a nem zsidók még nem érkeztek meg, és mire megjöttek, már túl voltak a széderen, a 4 pohár boron, már van, aki lerészegedett, és úgy tűnik, hogy így érvelnek Pálnak is, mert Pál válaszol az érvelésükre, hogy az éhséget adják meg oknak 34-ben, amikor feddi őket, és ez önmagában gyenge válasznak tűnik, hogy éhesek voltunk és már elkezdtünk enni. Ameddig nem tudjuk azt, hogy a rabbik megtiltották az evést a páskabárány megölése és a széder megkezdése előtt. Tehát már régóta nem ettek, és éhesek voltak, enni akartak. És az, hogy ki részesült az áldozati állat húsából a leülés előtt, még azt is meg kellett határozni a zsidóknál. Tehát az evés valójában akkor kezdődött, amikor a megnevezett résztvevők jelen voltak. Késő jövőket meg könnyen ki is hagyhatták, hogy nincs rajta a listán. És Pál lefektette az alapot, tehát Pál ezeket próbálja, elképesztő kavalkád van itt zsidók, nem zsidók között, és Pál ezeket próbálja rendezni. És az alap, amit itt lefektet, hogy a pészáhi széder, az nem csak az egyiptomi szabadulást jelenti, hanem végső hangsúlya az örök megváltás, és inti a korintusiakat, hogy ezt éljék meg, mert ez az övék, az örök megváltás a Jessuába vetett hit által. Tanítsanak béketűrést egymás után, amint ezt Jessua is tette, és bár nem feltétlenül rosszak a rabbinikus törvények önmagukban, de megosztást jelentettek zsidó és nem zsidó között, és ez Pál számára annak az egységnek a tagadása volt, amit Jessua a tulajdon vérével szerzett. Tehát az emberi törvények sosem érnek fel a szeretet törvényével. És a messiási közösség egyfajta családként funkcionált, Pészachkor különösen, várva egymásra, és gyakorolva az agapének a valódi értelmét, ami megmutatja, hogy valóban Jessua tanítványai. Erről beszél János 13:34-35 például. Tehát az 1 Korintus 11:20 az a Pészachról szól, és nem egy második századbeli gyülekezeti új eukarisztikus intézményrendszerről. És az utolsó ponthoz érve, hát azt megállapítottuk, hogy semmilyen írásos támogatása nincs mindannak, amit az eukarisztiában láttok, vagy amivé ez az úrasztala intézmény vált. Valójában sokkal inkább azt gondolhatjuk, hogy a szöveg, amit itt erre használtak, ez egyrészt egy éves pészachi ünnep leírása, és ahogy a gyülekezet maga mögött hagyja a későbbiekben a zsidó örökséget, Jessua az utolsó széderre mondott szavait felhasználva, a gyökereitől egy teljesen elválasztott pogány intézményt hoztak ebből létre. És ahogy mondtam, a reformáció szerencsére részben megszabadított a katolikus örökségtől, megszabadított ebből az átváltozástamból, bár a evangélikusoknál megjelenik az, hogy belül változik át, és tudom, hogy ma is bizonyos populáris tanítók hihetetlen dolgokat tanítanak, ha többször ezt sokszor kell úrvacsoráznod, mert az önmagában az meggyógyít. Tehát visszaviszlik egy olyan bálvány imádás szintre az egész kérdést, amiről szó nincs ebben, tehát nem a tárgyak elfogyasztása gyógyít meg valakit. Mikor Pál ott ír arról, hogy betegek lesznek, vagy meghalnak, vagy mi történnek, mivel állítja ezt párhuzamba?
A kettő Mózessel, hogy kezdte az egész részt, hogy ott is Isten megítélte őket, mert összekeverték a bálványasztalt a szentséggel. A kettőt, a profánt összekeverték, és a bálványimádást az isteni szentséggel. És Pál ettől óvja évüket, hogy ne keverjétek össze, mert ebben ítéletet hoztok magatokra. De nem arról beszél, hogy urvacsorászotok minden nap, és akkor egészségesek lesztek, mert ha esztek, meg isztok, akkor nem ebbe van az egészség. Abba van, ha az ember megismeri Istent, megismeri az igazságát, és egyenesen jár ebbe. Tehát ez tartalmazhatja úgymond a spirituális egészséget, tartalmazhatja ugyan a fizikait is, bár erre nincs teljes garancia nyilván, nem erről van szó. Tehát a párhuzam egyáltalán nem erről beszél, hogy ki gyógyul meg, ki nem ott azért, mert sokat úrvacsorázik, hanem arról beszél, hogy ne kövessük el ugyanazt a hibát, amit a zsidók elkövettek a pusztában, és ne keverjük össze az Úr asztalát a bálványáldozati asztallal, amit ők ott összekevertek. És a gyülekezet képes volt ezek után sajnálatosan egy alapvetően zsidó szertartást teljesen leválasztani a zsidó eredetétől, és saját értelmet adni neki. Tehát a központ és legfontosabb intézményévé tette már a második századtól a közösségnek ezt az úgynevezett ottani úrasztali szertartást, és igazán mondom, ezt alkalmazta arra, hogy híveket kizárjon, vagy olyanokat, akiket eretneknek minősített, ebben büntetett. Tehát a gyülekezeti fegyelmezés forrása is lett. Mi az üzenete számunkra? Mi az üzenete a messiási hívőknek? Hát szégyenletes dolog az, hogy a pészachi megemlékezést felváltotta ez a fajta ceremónia, ez az átlényegülés tana, és igazán mindaz, ami e körül megjelent. Önmagában semmi rossz nincs abban, ha egy hívő közösség a kenyeret és bort gyakorolja többször is, mint a pészachi megemlékezés. Tehát ebben nincs probléma. Jézus is ezeket kiemelte, és irgalmasan nem egy 3-4 órás szertartást hagyott ránk, hanem kiemelte a központi elemeket. Azonban azt ne felejtsük, hogy mindennek a gyökere ebben a pészachi megemlékezésben van, vagy kellene, hogy legyen, hiszen ez az ünnep eredeti forrása, és ez adja meg a szertartás világos zsidó gyökereit és jelentését. És Pál is úgy beszél erről, amikor ezt teszitek, nagyon valószínűen utalva magára az egész ünnepre, amikor ezt megünneplitek. Tehát én azt helyesnek tartom, hogyha egy közösség Pészachot tart, és abban megünnepli ezeket, és megérti a gyökereit, megérti az úrvacsora mondani valóját, megérti az 1 Korintus 10-11-et, megérti a zsidó hátterét az úrasztala kifejezésnek, és így világossá válik ezeknek a jelentése. Amen.